Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt napokban ismételten egyre vészjóslóbb hírek érkeztek Európa biztonságával kapcsolatban, mind a jelent, mind pedig a jövőt illetően, írt a Facebook bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem csak Németországot, hanem az egész kontinens sokkolta a szolingeni álmokfutás, ami sajnos nem egyedülálló jelenség az elmúlt hónapok eseményeit tekintve. Csütörtökön tartják a külügyminiszterek tanácsülését Brüsszelben, hétvégén pedig Türingiában és Szászországban rendeznek választásokat, ez utóbbiaknak hatalmas jelentőségük lesz az egész európai migrációs politika jövője szempontjából, jelezte a tárcavezető. Ha Brüsszel arra kényszerít minket, hogy beengedjük a migránsokat, akkor be is kell fogadnia őket, emelte ki az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt írta, Magyarország közel egy évtizede áll az EU külső határvédelmének frontvonalában, és saját költségvetéséből több mint 2 milliárd eurót költött a schengeni megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére az unió támogatása nélkül. A tavalyhoz képest növekvő számban érkeznek idén is illegális bevándorlók valamennyi Európába vezető útvonalon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kifejtette, a schengeni határ átjárhatósága egész Európa szempontjából hatalmas belbiztonsági kihívást jelent, amelynek számos tünete már jól lemérhető. A belügyminisztérium azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját, közölte a tárca az MT-vel. Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt, fogalmazott közleményében a BM. Az iskola tantestülete előzőleg üzenetet küldött a szülőknek, hogy az új rendelettel ellentétben nem fogják elvenni a diákoktól a digitális okos eszközöket. A pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete is megdöbbenésének adott hangot, amikor közleményeket küldtek. Nem volt politikai megrendelés az óbudai ügyben, az állítólagos magasrangú állami vezetőt az ügyészség már meg is vádolta befolyással üzérkedés büntettével, írta a központi nyomozó főügyészség az MT-hez juttatott közleményében. Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő a sajtónak jegyzőkönyv részleteket mutatott be, amelyekben egy gyanúsított beszámolt arról, miszerint egyik társát megkereste egy felső vezető, azzal, hogy állami érdekből meg kell buktatni az óbudai polgármestert. Elfogták a Budapesten a Kossuth téren fegyvernek látszó tárgyal fenyegetőző férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az MT érdeklődésére. Ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt eljárás indult, elszámoltatása folyamatban van. A férfinél gázriasztó fegyver volt, lövés nem történt, senki sem sérült meg. Elkezdődött a szüreti időszak, a borkészítőknek figyelniük kell a pincéikben a mustgáz képződés veszélyeire, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A NÉBIH alapos szellőztetést javasol a borkészítésre használt helyiségekben, a levegő vizsgálatára pedig a jól ismert gyertyás ellenőrzést ajánlják. Az ukrán erők egy saját gyártású drónnal eltalálták Oroszországban a Rosztovi régióban lévő egyik olajraktárat, közölték az ukrán katonai hírszerzésnél az Ukrajinszka Pravda hírportállal. A létesítmény pontos helyét nem fették fel, viszont hozzátették, hogy az orosz védelmi komplexum része és közvetlenül részt vesz a megszálló erők támogatásában. A Kurszk régióba történt ukrán betörés a végletekig kiélezte a helyzetet, értető, hogy Donald Trump amerikai republikánus elnök jelölt a harmadik világháború veszélyétől tart, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, az úgynevezett kollektív nyugat számos országa nyakig belemászott ebbe a konfliktusba, közvetlenül érintett benne. Megismételte Moszkva álláspontját, miszerint jelenleg nincsenek meg az előfeltételei az ukrajnai rendezési tárgyalásoknak. Ukrajna nem újítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó szerződést, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky egy kijevi fórumon úgy fogalmazott, ha európai cégek igényt tartanak a tranzitra, Kijev megfontolja a kérésüket. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szeptemberben találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal, Eindhoven repülőterén leállították a forgalmat, a fennakadások a parti őrséget és a katasztrófavédelmet is érintik. Az üzemzavar mögött vélhetően a Védelmi Minisztériumban keletkezett informatikai hiba áll. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, csupán kevés gomoly és vátyol felhővel, legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 32-33 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Ma Feledi Péterrel, a Bükszentkereszti 775-ös számú Hunyadi János cserkész csapat parancsnokával beszélgetünk a vasárnap véget ért cserkész táborukról, tervekről és értékekről, amelyeket a cserkészet közvetít. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek Péter a stúdiónkban, szervusz!
Szervusz András, békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Friss élményekkel érkeztél, ugyanis táboroztatok, mesélj az előzményekről, és majd a táborról is, a programokról.
Az előzmények az, hogy a csapatunk már nagyon régi múltú, de igazából volt egy újraéledése, és inkább onnan kezdeném. Ez 2019-ben Bükszentkereszten újraindítottuk a csapatot. Előtte ugye Miskolcon volt a csapat, a Szent Anna templomban 89-től működött, vagy 2009-ig, és utána 17-ben már, mivel én Bükszentkereszre költöztem, ott újraindultunk, és a cserkész életnek a velejárója az, hogy minden nyáron cserkész tábort csinálunk. Pontosabban nálunk inkább kis cserkészek vannak, és ezt nem is tábornak hívják, hanem azon belül is ilyen tanyáz, kiscserkész tanyázásnak. Annyival másabb, mint a tábor, hogy nem olyan hosszú idejű, és nem annyira nomád, mint a rendes cserkésztábor. Tehát egy azért elég jól felszerelt táborhelyen voltunk, nem pedig kinn a vadonban.
Például az étkezést hogy oldottátok meg? Az mennyire volt nomád?
Hát maga a táborhelyszín, amit kiválasztottunk, az a Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolának a táborhelye Irotán. Irota ez a Csedehátnak a szívében van egy zsáktelepülés, Edelénytől északkeletre 18 kilométer, nagyon csöndes és nagyon szép kis falu, 75 fő a állandó lakos a Wikipédiája szerint, és ott ez a táborhelyszín, ott vannak épületek is, meg egy elég jól felszerelt konyha, és ebben a konyhában tudtunk úgy főzni, hogy azért még egy-két konyhai eszközt vittünk, mert nagyobb volt a létszám, mint abban a konyhában meglevő eszközök, amennyi főre engedték volna a főzést, és akkor ezt így sikerült megoldani.
Hány fővel táboroztatok?
Változó volt a létszám, volt egy kis jövésmenés, de úgy 50-60 fős volt a létszám.
Akkor majdnem megdupláztátok a falu lakosságát, mondhatjuk.
Igen.
Találkoztatok is a helyiekkel, vagy hogy fogadtak titeket?
Találkoztunk, mert sétáltunk a faluban, és mindenki nagyon kedves volt, aki látott minket, illetve vasárnap ugye ott a görög katolikus templomban elmentünk, és az ottani hívekkel is találkoztunk. Hát mondhatni, hogy a templomban is dupla annyian, vagy lehet, hogy mi kétszer annyian voltak, mint a jelenlévő hívők.
Csak a csoportotok tagjai voltak ott?
Nem, ez igazából két cserkés csapat. Tehát nekünk a 775 számú Hunyadi János cserkés csapat, ami Bükkszentkereszten működik. Nekünk a cserkészeink voltak, illetve a miskolci görögkatolikus általános iskolában működik a 1212-es Szent Ilona cserkés csapat, és annak a tagjai, tehát ez két cserkés csapatnak a közös tábora volt.
Milyen programokkal készültetek?
A programok elég sűrű programunk volt. Már az odaérkezés is olyan kalandos volt, mert tömegközlekedéssel mentünk, és mellette szállították a csomagunkat. Ugye sok gyerek ilyenkor éli meg, hogy milyen is a tömegközlekedési távolsági busszal, ugye volánbusszal mentünk, utaztunk. Így elég hosszú is volt az út, és ugye, mikor odaértünk, a gyerekek nagy része azért sátorba aludt, úgyhogy utána a sátrakat állítottuk föl. Minden este volt tábortűz, volt keretmesénk, az a görög olimpiákhoz kapcsolódott, nyilván a modernkori olimpiát is néha megjelenítettük benne, de mivel ilyen görög történet volt, mindig voltak esténként ilyen csillagmese is. Pontosabban nem minden este, de néha sikerült egy ilyen csillagmesét bevezetni, és minden este tábortűz. Továbbá még voltak nekünk ilyen cserkész forgószínpados programunk, ahol a gyerekeket a cserkész tudásot tanítottuk több állomáson keresztül. Voltak kézműves foglalkozások, voltak daltanulás, volt maga egy délelőtt, amit az olimpiára szántuk, tehát, hogy mi magunknak találtunk ki sportversenyeket, ilyen súlylökés, gerelyhajítás, vívás, illetve volt egy portyánk is, egy félnapos portyánk, egy ilyen 12 kilométert sétáltunk ebbe a meleg időbe, vagy túráztunk, ami nagyrészt Irotán átmegy a országos kék túra, tehát az országos kék túrának a kék jelzés mentén, nagy részt annak mentén teljesítettük ezt a 12 kilométert ott a Cserehátba. Volt egy lövészetprogramunk, az egyik apuka az hivatásos katona volt még fiatal korában, és ő ezt nagyon remekül megtartotta. Ezen belül volt légpuska lövészet, volt légpisztoly lövészet, csúzlizás, íjászat, igen, és ilyen nyílpuska is volt még, az kifejezetten erős fegyvernek minősült.
Inkább fiúk, vagy inkább lányok, tehát melyik nem képviselői voltak többen?
Vegyesen voltak, a lányok voltak szerintem egy nagyon kicsit többen, és ugye a korosztály is inkább kis cserkész volt, a kis cserkészek az alsósok, de volt cserkész korosztály is, de az kevesebb, illetve a mi csapatunkra jellemző, hogy elég erős az ilyen családi vonulat, mivel a cserkészeinknek még vannak kisebb testvérei, akik ugyanúgy szívesen eljönnek, ugye még nem cserkészek, mert a cserkészetnél azért úgy van, hogy általános iskolás kortól, tehát 7 éves kortól tudunk cserkészekkel foglalkozni, de lehetőséget adunk arra, hogy legyen egy családi altáborba, ott legyenek a szülők, és ott legyenek a kisebb testvérek is, tehát az óvodás, bölcsödéskorú gyerekek is.
Hozzánélünk egy kicsit, utána arra is rákérdezek majd, hogy te miért is lettél cserkész.
Ezer kémény, mint meg annyi fa, a szmogtól nem látsz a másik sávba. Kilógsz a sorból, mert barna az inged, diák vagy, és nincs egy fityinged, messze már a város határ, de ne aggódjál, ha nyomaszt a terület, itt a kerület. Sátor cömökek, emelt föl fejedet, ne maradj el, itt a kerület. Sátor cömökek, emelt föl fejedet, ne maradj el.
Tépet virág, árvonány, haj koronádban ékkő talán, ne kérdezz, hogy milyen gyártmány, itt nem az számít, a város határ, de ne aggódjál, ha nyomaszt a terület.
Itt a kerület, sátor cömeg, emeld föl fejedet, ne maradj el,
neked fákat, vadat remél, büszke lomb, árnyat ígér, meggyötör cserkész hozzá betér, messze már a város határ, de ne aggódjál, ha nyom azt a terület, itt a kerület, sátor zöldek, emeltöt helyet, ne maradj el, itt a kerület, sátor zöldek, emeltöt helyet, ne maradj el.
Nehéz a láda, védjük el párba, hogy álmos vagy, hogy elalszol álba, ha szüksége van egy igaz barátra.
Nem ész hátra, messze már a város határ, de ne aggódjál, ha nyom azt a terület, itt a kerület, sátor zöldek, emeltve fejlet, ne maradjál, itt a kerület, sátor zöldek, emeltve fejlet, ne maradjál. Mi atyánk a szunnyadó éven, kihaló tüzek sátrak tövében, te maradj ébren. Messze már a város határ, de ne aggódjál, ha nyom azt a terület, itt a kerület, sátor zöldek.
Cserkész csapatparancsnokkal beszélgetek. Te miért lettél cserkész?
Ugye én még 1974-ben születtem, tehát idén már lassan 50 éves leszek, és az én gyerekkoromban ugye még a úttörő, illetve a kisdobos mozgalom volt, azt lehetett csinálni egy ifjúsági mozgalomként, és akkor 8-os lettem, akkor érkeztünk a rendszerváltozáshoz, és nyílt lehetőség arra, hogy én is cserkész legyek. De az én édesapám, mivel ő még a cserkészet beszüntetését követően, tehát nem előtte, hanem azt követően még az illegális cserkészetben részt vett, ezért ő ennek a szervezője volt, és nagyon sok ember jött akkor, öreg cserkészek, akik elkezdték indítani újra a cserkészetet. És nyilván, mivel édesapám újra indította a cserkészetet, úgy a 14 éves koromban én is vele együtt cserkész lettem, és pont az, hogy nagyjából most néztem azt, hogy 89. augusztus 20-án tettem én cserkész fogadalmat, úgyhogy pár napja volt így a jubileum a cserkész fogadalmamnak. A táborban rosszul úgy mondtam, hogy 25 éve van, aztán
újra számoltam, hát ez már 35 éve, hogy én cserkész vagyok, és végül is azóta én folyamatosan csinálom ezt a cserkész munkát. Az a szünet az nagy részt akkor volt, amikor családot alapítottam, és úgy kicsik voltak még nagyon gyerekek, akkor úgy kevesebb idő jutott erre, mert jobban lefoglalt a családi élet, és utána az újraindulást meg nagyjából arra időzítettem, amikor a gyerekek iskoláskorúak lettek, és lehetett újra több időt fordítani a cserkészetre, meg már a gyerek és a saját gyerekeimmel is, meg az ő osztálytársaikkal, barátaikkal együtt újraindultunk, illetve ott nekem Bükszentkereszten a ferences kisnővérek is mondták, biztattak, hogy hát tudják, hogy én cserkész vagyok, vagy régebben cserkészkedtem, akkor induljon már újra, úgyhogy kaptam tőlük is egy ilyen lökést, meg ezt így lehetett újra elkezdeni, és már Bükszentkereszten belevágni ismételten.
Gyönyörű környezetben cserkészkedtek, hozzátartozik a mozgalomhoz a természet, és nektek nem nehéz a természetbe kijutni.
Igen, nagyon sok programot, amíg jó idő van, azt próbálunk kint a természetben megoldani. Úgyhogy igen, ez nagyon jó. És ugye Irotára is, ahol mentünk, ott is elmondtam, hogy az a környezet is nagyon szép volt, de hát igen, Bükszentkeresztre, ahonnan jöttünk, mondom, az is nagyon szép környezet.
Miért ajánlod a cserkészetet hallgatóinknak is?
Hát a szülőknek, hogy biztassák a gyereküket, mert ez egy nagyon jó elfoglaltság, és alternatívát ad arra, ami mostanában ugye a gyerekeknél a elektronikus eszközök, a telefonokkal való időtöltés, ami eléggé bezárja őket egy ilyen virtuális térbe. Ez egy lehetőséget ad arra, hogy mint régebben mi is népdalokat tanuljunk, túrázzunk, a cserkésztudást szerezzünk meg, nyilván kicsit sportolgassunk is, úgyhogy elég széles a spektrum az, ami a cserkészeten belül, amivel foglalkozni lehet, és így egy elég teljes képet ad a gyerekeknek azzal, hogy mivel egy jó közösségben mivel foglalkozhatnak.
Egy életforma mondhatjuk, ugye?
Így igaz, a cserkész fogadalom, pontosabban a kis cserkész ígéret, mert a táborban lett 4 új kis cserkészünk, akik előtte újoncok voltak, és kis cserkész ígéretet tettek, illetve volt 4 cserkészünk, aki már eljutott odáig, hogy cserkész fogadalmat tett. Ugye, hogy ők már az 5. osztályt is befejezték, és életkorban ott voltak, ők megkapták a zöld nyakkendőt, és cserkész fogadalmat tettek.
Gondolom, nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolat, hogy a gyerekeket biztassák, hogy vegyenek részt a cserkészetben, és tudnak segíteni néha, ugye, gondolom?
Igen, nagyon erős a szülői segítség, ami kell is, mert egy rendes cserkész csapatnál egyébként úgy néz ki, hogy vannak őrsvezetők, akik nagyjából a gyerekekkel foglalkoznak, és viszik az egész és csapatot. Nálunk egy kicsit úgy van, hogy nincsenek őrsvezetők, ezért én próbálok a gyerekekkel foglalkozni, ami, hát végül is nekem, én szeretek velük foglalkozni, de a cserkészet pedagógiájában pont az a jó, hogy egy nem sokkal idősebb foglalkozik a kicsit fiatalabbakkal, így sokkal kevésbé van generációs szakadék köztük, de nekem még nincsenek őrsvezetőim, remélem majd sikerül kinevelnem. Viszont van nagyon jó szülői segítség, aki a háttérben nagyon sok mindent megteremt nekünk. Például a táborban ilyen az, hogy a főzésben a szülők nagyjából mindent megcsináltak, meg a kis cserkészeknél azért még sátorállítás, meg elég sok mindenben azért még segíteni kell. Illetve én, amikor elindultam ebbe a cserkészetbe, kerestem a segítőket, és a legnagyobb segítséget a polgármesterünktől, Solymosi Konrádtól kaptam, mert általában mindig az egész logisztikát, illetve a étkezési tervet és a főzést is megcsinálja, nyilván a szülőkkel együtt, ami egy hatalmas nagy segítség, és neki nagyon jó érzéke van, mert olyan ételeket csinál, amit a gyerekek nagyon szeretnek, tehát például volt girosz nálunk a táborban, volt hamburger a táborban, nyilván az ilyen kajákat még jobban szeretik a gyerekek, de nyilván voltak a hagyományos gulyás, paprikás krumpli, még húsleves is volt, rántott hús, úgyhogy nagyon jó ételek voltak, és gyümölcsöt is kaptunk, és valamikor még jégkrémet is a nagy melegbe, úgyhogy ez nagyon jól, ezt a háttér részét nagyon jól megcsinálták nekünk a szülői csapat.
Mi mindenre tanít a cserkészet szerinted?
A cserkészetben ugye van a 10 cserkész törvény, ahogy a tisztelgésünkben is van a három újjal, ahogy tisztelgünk, ugye a Isten, haza, embertárs, és ugye maga a vallásos élet, ami legfontosabb, a, ugye a hazaszeretet és az embertárs, hogy mindezt közösségben éljük meg, mégis még a cserkész törvényeinkben a takarékosság is benne van, a természet szeretete, nyilván így a környezetvédelem is, a vidámság és a segítőkészség. Ugye a cserkészeknél a jelszó az, hogy légy résen, hogy mi az, hogy légy résen, az, hogy folyamatosan figyeld azt, hogy hol tudsz segíteni. És mindig így résen legyen a cserkész, hogy kinek, miben, mikor, hol tud segíteni, és így tudunk jól együttműködni, így tud jó lenni a közösség.
Sok gyakorlati tudást is összeszedhet egy cserkész, ha figyel. Az erdő hasznos dolgairól, igen, például a természet adta, hát lehetőségekről.
Így igaz, mert hogyha kimegyünk a természetbe, ugye már maga a sátorállítás, a nagyobb cserkészek, ugye mivel már nomád környezetbe mennek, ott az őrsi körleteket is, padokat kötöznek maguknak, nyilván mivel tüzet is kell rakni, a tűzrakás elsajátítása is egy fontos dolog. Mikor ezt a tábori körletet kialakítjuk, padokat kötözünk össze, meg minden ott a kötéllel való bánás, mondtad, a csomózást is megtanítjuk, még a gyerekek tanulnak rovásírást is, morzét is, sípjeleket is, amik már a mai napban, vagy a mai korban nem annyira fontos dolgok, vagy úgy előtérben levő dolgok, de valamikor nagyon fontosak voltak, és jó a tud róla egy gyerek, mert amikor megyünk a természetbe, ott nem feltétlen az elektronikus eszközeinkre tudunk hagyatkozni, hanem néha ezekre a dolgokra is kell olyankor hagyatkozni.
Várjátok új tagok jelentkezését is, ugye? Elsősorban gondolom Bükk-Szentkereszt és környékéről.
Igen, mivel ilyen családias cserkészek vagyunk, ezért nagyjából már eleve megvan az, hogy ahogy nőnek fel az óvodások, a kis testvér óvodások és a kis testvér bölcsödések, azokra feltétlen számítunk, hogy amikor ők is kisiskolások lesznek, akkor csatlakoznak a csapathoz, de ezen kívül bárki más, hát és főleg Bükk-Szentkereszti, nyilván Miskolcról nehezebb oda feljárni hozzánk cserkészkedni, várjuk, hogy jelentkezzenek. Most lesz is majd szombaton a Bükk-Szentkereszti egyház közösségnek egy családi napja, és abban már régi hagyomány az, hogy este megkérik, hogy mi tartsuk a tábortüzet, ez most is így fog történni, majd ahogy a 8 órás harangkongás befejeződik, szerintem imádkozunk egyet, és meggyújtjuk a tüzet, és ez egy nyitott program, tehát ott mindenki el tud jönni, és megnézni minket. Annyi változást tervezek most, hogy most a cserkész lányaink nagyon ügyesek, eddig mindig én vezettem a tábortűzi műsort, most megkérdeztem, hogy ők hajlandók ezt vinni, pontosabban már tavaly eléggé jól bevontam őket, de most már szerintem ők fogják nagy részt vinni, legfeljebb engem egy-két játékra felkérnek, és ez egy szerintem ilyen toborzó jelleggel, mert ugye a iskolai év kezdetén mindig új cserkész év is indul, és az új cserkész év elején érdemes cserkésznek beállni. Ez ilyen toborzó jelleggel is fog működni ez a szombatesti tábor tűz a Bükszentkereszti templom kertben.
Milyen karriert lehet befutni cserkészként is, tehát milyen tisztségeket lehet elérni, és mik a feltételek?
Cserkészeknél ugye az őrsvezető az, ami az első lépés, azután, hogy a kis cserkész ígéret, cserkész fogadalom megtörtént, és ahogy elvégzi az általános iskolát egy cserkész, utána elmehet őrsvezetőnek, akkor már egy őrsöt vezethet, egy 7-12 fő közötti cserkésszel foglalkozhat. Azt követően van lehetőség segédtiszt, illetve tiszti képzésre, hát ezek már magasabb, ugye rajparancsnok, vagy csapatparancsnok, vagy ugye itt vannak a Magyar Cserkész Szövetségben nagyobb szervezeti tisztségek, azokban lehet belemenni, illetve ami még egy cserkésznél tényleg olyan karriernek mondható, hogy nemzetközi táborokba eljutni, mondjuk a Jamborira, mert ezekben a nagy táborokban már országos szinten válogató van, úgyhogy ha jelentkezik valaki, még nem biztos, hogy ki tud jutni a Jamborira, mert korlátozva van az a létszám, hogy hány cserkész mehet ki, úgyhogy a cserkészeknek a színe java úgy összeválogatják, hogy kinek a legjobb a cserkész tudása, a nyelvtudása. Hát nyilván az anyagi forrásnak is meg kell lenni, mert elég drága azért kijutni egy ilyen Jamborira, főleg ha a világnak a másik végén van, mert Tájföld, Japán, Mexikó, de valamikor közelebb van Svédországból vagy Hollandiába, oda azért könnyebb a kijutás, de amikor ilyen nagyon távoli helyen van, azért az nehezebb.
Mondjuk el, hogy hol lehet még több információt megtudni a cserkészetről.
Nyilván a Magyar Cserkész Szövetségnek is van egy weboldala, ott majdnem minden információt van a cserkész mozgalomról, nagyon sok mindent meg lehet tudni. Nyilván mint engem is személy szerint Bükszentkereszten, ha valaki ott akar cserkész lenni, meg lehet keresni. A Magyar Cserkész Szövetség az mcs.hu, a Magyar Cserkész Szövetségnek a honlap címe. De Facebook oldalon is nyugodtan be lehet írni a keresőbe a cserkész, és biztos ott is van rengeteg csapatnak a Facebook oldala. Nekünk a Facebook oldalunk az egy zárt csoport, tehát nyilván aki jön cserkészetre, vagy már belépett hozzánk, ott felrakjuk, és ezen keresztül rakjuk ki mindig a programjainkat, ott mindenki eléri, és látja azt, hogy mikor lesz a következő foglalkozás, a cserkész foglalkozás, vagy cserkész túra, vagy táborra, hogy lehet jelentkezni, így tartjuk a kommunikációt a tagok között. Régebben, amikor még én cserkészkorú voltam, akkor volt riadólánc, de a mai korban már, amikor mindenkinek telefonja van, meg messengere, meg vibere, ennél gyorsabban lehet már üzenetet küldeni egymásnak, hogy informálódni.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Feledi Péter, a Bükszentkereszti 775-ös számú Hunyadi János cserkész csapat parancsnoka. Én búcsúzom tőledek, a szerkesztőt Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Datója parton című hangjátékának 11. részét halljátok.
Rumini a sötétben kitapogatta, hol kuksol Balikó, és megpróbálta megvizsgálni a csípést a lábán. Gondolta, ha Balikó vérzik, azt sötétben is érezni fogja, és akkor legalább rátesz egy kötésféleséget. De Balikó nem vérzett, csak hirtelen nagyon elgyengült, miközben cseppet sem csillapodott az égető fájdalom.
Ez csak is skorpió lehetett.
Ó, ne nagyon mozduljatok, mert biztos itt lapul valahol az a fenevad. Nehogy megmarjon titeket is. Kár, hogy a varázsló elvette a derengünket. Fecú szerint a skorpiók tartanak tőle.
Ráadásul a derengők segítenek begyógyítani a sérüléseket.
Rumini a fejéhez kapott. Hiszen az apró derengő darab, amit a patakban talált, most is ott lapul a zsebében. Csendesen előkotorta a kis kődarabot. A hideg cellát azonnal sejtelmes, zöldes derengés járta át.
Szóval volt nálad még egy kő? Oda kellett volna adnod! Mi lesz, ha Metamor utólag jön rá, hogy becsaptátok? Azt fogja hinni, hogy én is átvertem.
Nem jön rá, ha te nem szólsz neki. A kő segíteni fog Balikón, és távol tartja a skorpiókat. Vagy te szeretnél egy jókora csípést alvás közben a hátsódba?
Riki nagyot nyelt és elhallgatott. Mindennél jobban rettegett attól, hogy álmában megmarja egy életveszélyes fenevad. Rumini óvatosan rátette a derengőt a csípésre, és várt.
Ez nagyon jó.
Rumini gondolt egyet, elővette kétes tisztaságú zsebkendőjét, és azzal Balikó lábához rögzítette a kődarabot. A következő pillanatban elnyomta az álom. Néhány óra elteltével arra ébredt, hogy Balikó rázza a vállát.
Rumini... Azt hiszem, baj van. Mozdítani sem tudom a lábam, és még mindig iszonyúan fáj.
Rumini feltérdelt, letekerte Balikó sérült végtagjáról a kötést, hogy a derengő fényében megvizsgálja a sebet.
A mindenit. Ez jól bedagadt. Várj, megmozgatom egy kicsit én, hát ha visszatér belé az élet.
Rumini megragadta Balikó lábfejét, jobbra-balra tornáztatta, körözött vele, a végén egy kicsit még a talpába is belecsípett.
Nem érzek semmit.
Akkor tényleg baj van? Lehet, hogy valami mérges skorpió csípett meg, és lassan átjárja a testedet a mérge.
Borzasztó furcsán érzem magam.
Ultramiron gróf csapata fegyelmezetten szárnyalt Kaptárhegy irányába. Bár a hálóba tekert egerek jócskán akadályozták a denevéreket a mozgásban, a harcosok a fáradtság legkisebb jelét sem mutatták. Ultramiron harcosai különleges kiképzésben részesültek. Nem csak kitartásra, fegyelemre, keménységre szoktatták őket, de meg kellett tanulniuk úrrá lenni a kimerültségen is. Bár a denevérek népe a legritkább esetben indul útra fényes nappal, a fekete szárnyú legényeknek készen kellett állni a nappali bevetésre, verőfényes napsütésben is tudniuk kellett tájékozódni. Egyedül a harcban bizonytalanította el őket a napfény. Nem csoda, hogy Ultramiron gróf aggódott a csapatáért, amikor aznap délben túl rövidre szabott árnyidő alatt kellett teljesíteniük küldetésüket. De Ultramiron jól tudta, hogy ha a varázsló végre befejezi nagy művét, az illaberekbeli világító tornyot, amivel kedve szerint kapcsolhatja ki be a napfényt, senki sem állhat többé a sötétség urainak útjába. Akkor a denevér sereg éjjel-nappal járőrözhet, áldozatot ejthet, sarcot szedhet, nem lesz ellenfele egész Datoja parton. A sötétért cserébe pedig őrizni fogják Metamor hatalmát. Megvédik a varázslót az esetleges támadóktól, engedelmességre kényszerítik az itt élőket. Ultramiron azt is tudta, hogy egy ütőképes hadseregnek nagyon fontos egy biztos támaszpont. Erre a célra szemelte ki Kaptárhegyet, a régi denevértanyát, ahol most új folyosókat, hálótermeket és raktárhelyiségeket tervezett, aztán az erdőből összefogdosott rabszolgákkal nekilátott a munkának. Az elmúlt hónapok során szerencsétlenül járt sejemmajmok, makákók, növényevő denevérek vésték a föld alatti sziklákat Miron gróf utasítása szerint, hogy a fekete szárnyú seregnek kényelmessé tegyék Kaptárhegy üregeit. Sok tennivaló volt még hátra, és a rabszolgák hamar kimerültek a kemény munkától. Nagy szükség volt pihent munkásokra és erőtől duzzadó izmokra. A szélkirálynő matrózai épp kapóra jöttek. Már besötétedett, mire több órás utazás után a denevérek elérték Kaptárhegyet. A fekete szárnyú csapat fegyelmezetten leeresztette az egereket egy sziklapárkányra, és sorokba rendeződve várta a vezérparancsát. Ultramiron gróf megvetően végigmérte a rabokat. Végül utasította katonáit, hogy azonnal tereljék a rabszolgák közé a frissen érkezett foglyokat. Két legénye már is mécsest ragadott, hogy a halványan pislákoló fényben szálláshelyükre vezesse az egereket. A denevérek ugyan kiválóan tájékozódtak volna teljes sötétségben is, de az itt dolgozó rabok miatt több helyütt fáklyák világították meg az utat. Ezek sejtelmes lobogása igazán baljóslatú helyé varázsolta a járatokat. Időnként egy-egy hűvös légáramlat érkezett, jelezve, hogy a barlangrendszer bővítésekor gondoltak a szellőző nyílások kialakítására is. Hosszas kanyargás után egy ajtóval lezárt teremhez értek, amelyet fegyveres őrök vigyáztak. Az egerek kísérőinek először meg kellett mondani a jelszót. Az őrök csak ezután nyitották meg előttük az utat. Miután bezárult a rabok mögött az ajtó, az egerek szorosan egymás mellé kuporodtak, és feszült figyelemmel hallgatóztak. A nagy sötétség miatt elképzelésük sem volt arról, mekkora terembe kerültek, és abban sem voltak egészen biztosak, hogy vajon mások is vannak-e a közelükben. Innen-onnan, mintha halk szuszogás hangzott volna.
Van itt valaki?
Csak a falakról visszaverődő visszhang válaszolt. Ez azonban elég volt ahhoz, hogy megsejtsék, viszonylag tágas, öblös csarnokban szállásolták el őket a denevérek. A kapitány megismételte a kérdést, de mivel most sem felelt rá senki, az egerek végül úgy döntöttek, hogy nagy valószínűséggel elkülönítették őket a többi rabszolgától.
Ki tudja, lehet, hogy félnek, nehogy fontos híreket hozzunk az itt raboskodóknak.
Ugyan, miféle híreket? Mi sem tudunk semmit, csak azt, hogy piszkosul rosszul áll a szélánk.
Igaz, ami igaz, nem sok jó hírrel szolgálhatnánk az itt raboskodóknak. De azért tudomásunk van néhány fontos eseményről. Én bizony úgy sejtem, hogy megmentésünket is csak egy valakitől remélhetjük.
Ugye, kapitány úr, nem Ruminire gondol?
Nem, Negro, de hogy... Hiszen a legnagyobb veszedelmek közepette hagytuk magukra fiatal társainkat.
Hát akkor kiben bízhatunk?
Hát elfeledkeztetek Elbán hercegről. Az ifjú trónörökös nagyon elszánt és bátor. Minden reménye megvan rá, hogy visszaszerezze édesapja trónját. Akkor pedig bizonyosan felszámolja az országában garázdálkodókat. Véget vett a varázsló ténykedésének, és előzi a fekete szárnyú denevéreket. Elbán herceg, az utolsó reménységünk.
Ebben az esetben minden remény elveszett.
Az idegen hangra az egerek hatalmasat ugrottak ijedtükben.
Ne féljetek, barátaim! Elbán herceg vagyok. Utolsó találkozásunk után én is a denevérek fogságába estem.
De hát ez képtelenség.
Hányan vannak itt tulajdonképpen?
Ebben a teremben több mint 30-an vagyunk, de úgy sejtjük, jóval többen raboskodnak Kaptárhegy bugyraiban.
Az egész csapatodat foglyul ejtették?
Nem. Sokaknak sikerült szétszéledni az őserdőben, de segédeim és főbizalmasaim itt vannak velem. Úgy tűnik, a fekete szárnyúak azóta figyeltek minket, amióta egyik felderítőjüknek sikerült kikémlelnie a rejtek helyen Mokka szigetén. Denevér barátaim, Radar Benő és társai szerencsére nem estek fogságba, de biztos vagyok benne, hogy ellenük is folyik a hajsza.
Most az egereken volt a sor, hogy beszámoljanak az elmúlt napok viszontagságairól. Bojtos Benedek szavainak hallatán halk morajlás futott végig a termen. A csendesen figyelő, vagy csak maguk baroskattan gunnyasztó rabok mozgolódni kezdtek. Mikor a kapitány története végéhez ért, a magasból szárny suhogás hangzott, és egy ismeretlen alak lendült az egerek fölött meredező cseppkő nyúlványra.
Nem beszélt a varázsló rabokról, akiket a várában rejteget?
Az egerek tapasztaltak már annyit, hogy meg sem lepődtek egy újabb denevér érkezésén. Mert hogy denevér volt az illető, ahhoz kétség sem fért.
Az unokatestvérem után érdeklődöm. Az illaberek fölött tűnt el, arrafelé láttuk utoljára. Én magam Doppler Ármin vagyok.
Különös érzés volt a teljes sötétségben közös barátok kapcsán ismeretlenekkel sugdolózni. Talán a halkan duruzsoló hangok tették, vagy a tudat, hogy nincsenek egyedül, de az egereket szorongató aggodalom lassan engedett, és a rájuk váró jövő sem tűnt olyan kilátástalannak, mint érkezésük perceiben. Aztán váratlanul Elbán herceg vette magához a szót, és szavai nyomán az egerek szívében új reménysugár gyúlt.
Ideje, hogy a rég és közelmúlt eseményeiről áttérjünk a holnapi teendőkre. Egér barátaink még nem tudják, hogy sorsdöntő napon érkeztek Kaptárhegyre. Doppler Ármin ügyességének és kitartásának köszönhetően ugyanis hamarosan megnyílik előttünk a szabadulás útja.
Érkezik egy felmentő sereg?
Nem. Mi magunk leszünk a felszabadítók. A Doppler családtagjai ugyanis régóta fogjai Kaptárhegynek. De ami sokkal fontosabb, fogságba esésük előtt hosszú évtizedeken át a hegy lakói voltak.
Ismerünk néhány régi járatot és használaton kívüli szellőzőt? Sikerült kiátszani az őrök éberségét, és amíg a rabszolgák zöme az előírt helyeken véste a követ, néhányan nekiláttunk egy kivezető út készítésének. Már csak egy vékony szikla réteget kell áttörni, hogy kijuthassunk innen. Ha szerencsénk van, legkésőbb holnap utára szabaddá válik a szökéshez az út. Most, hogy az utolsó szakaszhoz értünk, nagyban meggyorsítaná a munkát, ha a ti mancsotokba kerülnének a szerszámok.
És aztán, hogy lesz tovább? Mi lesz, ha kijutottunk?
Ezt majd csak akkor döntjük el, ha sikerre jártunk. Mindenütt akadnak jó szándékú segítők.
Végül Elbán hercegék beavatták az egereket is a rabok közti jeladás titkaiba. Megtanították nekik, hogy a kalapácsok ritmusát figyelni kell. Ha valakinek fontos közlendője támad, eltérő ritmusban kopogtat a kövön. Ilyenkor a többiek egy pillanatra elhallgatnak, hogy megértsék az üzenetet. Kopogtatással lehet jelezni, ha váratlan őrjárat közeleg, ha váltást kérnek a menekülő utat véső munkások, ha valaki bajba került, vagy egyéb fontos közlendője támadt. Miután az egerek és a denevérek megbeszélték, kinek mi lesz másnap a dolga, mindannyian nyugovóra tértek. Elbán herceg és a többi rab az egész napos föld alatti munkától volt kimerülve, Bojtos Benedeknek és legényeinek pedig a két légiutat és az aznapi izgalmakat kellett kipihenni. Hamarosan csak 40 fáradt fogoly egyenletes szuszogása hallatszott Kaptárhegy belső sziklacsarnokában.
Berg Judit Rumini Datolya parton című hangjátékának 11. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér első titkáról lesz szó. Aki értünk, vérrel verítékezett. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Aztán elindult, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték őt a tanítványok is. Amikor odaért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Majd, mint egy kőhajításnyira, tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent neki egy angyal az égből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még állatotosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abba hagyta imádságát, és tanítványaihoz ment, de a szomorúságtól kimerülten alva találta őket. Miért alszotok? Szólt rájuk. Keljetek föl és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Ez az idézet Szent Lukács evangéliumának 22. fejezet, 39. és 46. verse közötti rész. Jézus a közelgő szenvedések előtt imádkozni akart, beszélgetni az atyával, és megerősítést nyerni tőle. Hatalmas nyomás nehezedett egész valójára. A halálától való félelem is megremegtette, még inkább szavakban nem önthető módon megrendítették azonban azok a rémképek, amelyek most feltárultak előtte. Az emberek Isten ellen fordulása és egymás ellen elkövetett vétkei az idők végezetéig, a történelem lezárultáig. Isten káromlások, erkölcstelenségek a legváltozatosabb formákban. Háborúk, vérengzések és mindezek nyomában mérhetetlen nyomor, özvegyek, árvák, üres tekintetű, reménytelen emberek. Az Isten fia, aki Mária fia is, vérrel verítékezik, mert azt kell látnia, hogy mennyire meg tudja téveszteni az ördög, a sátán, az embert. Az ősi kísértés, az első Istentől való elfordulás indítéka ismét mozgásba lendül. Miért kellene nektek Istennek engedelmeskedni, hiszen ő féltékeny rátok, úr akar lenni fölöttetek. De ne hagyjátok magatokat, legyetek a magatok urai. Itt az idő, hogy az ember végérvényesen elfoglalja az őt megillető helyet. Nem valami istenségnek kell a világ központjában állnia, hanem az embernek. Az ember így lesz igazán szabad és boldog. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Ugye mennyire ismerős és hangzatos jelszavak? És milyen mérhetetlen szenvedést és borzalmat zúdítottak a világra? Igaza van a francia gondolkodónak, Henri de Lubacnak, az ember Isten nélkül képes felépíteni egy világot, csak hogy ez a világ szükségképpen ember ellenes lesz. Nem ezt tapasztaljuk-e napjainkban? Minél jobban eltávolodik az ember az élő Istentől, Jézus Krisztus Istenétől, annál nagyobb kínokat, fájdalmat és pusztulást von magára. Homo homini lupus. Ember embernek farkasa. Napjainkban ez a kép tárul elénk a híradásokból. Nem szent az emberi test, tagadják a lélek valóságát, megszűnt az élet szentsége és sérthetetlensége. A rosszat, a gonoszat, jónak és szeretetre méltónak tüntetik föl. feje tetejére állított értékrendez a mai, és mindenestül feje tetejére állított világ. Isten nem kell, és az ember is csak egy selejt ezáltal. A bankvilág, a kereskedelem, a média határozza meg az emberek gondolkodását. A pénz számít, a szeretet kihalt, nincs többé rá igény. Ezt vallják sokan. Jézus azonban halálfélelmében a rémképek, a földet elborító emberi gonoszság közepette is, térdre borulva és vérrel verítékezve így imádkozik. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Ez az igazi szabadságra és boldogságra vezető út. A Jézusi lelkület, az atyának való engedelmesség. Testvérem, ne hagyd, hogy becsapjon a sátán. Nézd a történelmet. Lásd az emberi szabadság diktatúráját, zsarnokságát. Helyezd vissza Istent az életed középpontjába. Házastársak, családok, idősek és fiatalok, fedezzétek föl újra az imádság, az együtt imádkozás, az Isten szolgálat örömét. Merjetek bátran nemet mondani a gonoszság cselekedeteinek és csábításainak. Tartsatok ki szilárdan az igaz Istenbe, Jézus Krisztus Istenébe vetett hitben.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!